ami megment, T-Rádió.
Jó estét kívánok, az Erkét hallják, amelyben Kis Benedek Józseffel, szakértővel, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettesével beszélgetünk aktuális kérdésekről, természetesen. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Azt mondja, hogy nem ilyen nagyon jelent meg még a hírekben, tegnap valahogy napvilágot látott, nem itthon. A drónokat használnak az orosz bázisok ellen Szíriában. Mi ebben a szörnyű, a meglepő, a drónok világát éljük?
A drónok világát éljük, igen, csak Szíriában azért a ellenállók, vagy a terroristák, vagy ahogyan nézzük, nem használtak eddig ilyeneket, legalábbis nagy mértékben, nagy mennyiségben, és nem használtak természetesen az ott lévő orosz katonai bázisok ellen. Na most az első alkalommal fordult elő, amire teljesen értelemszerűen az oroszok azonnal reagáltak, jó néhányat lelőttek, jó néhányat lehoztak közülük úgy, hogy rendbe éppen leérkezett a földre.
Átvették az irányítását?
Átvették az irányítását, igen. Tehát az
osztályok 21.
század. Vannak készülve arra, hogy átvegyék az irányítását, leszállították, és nyilván ezeket ettől kezdve elemeire bontják, meg fogják nézni, hogy mi van benne, hogyan működik. Hát ez maga az esemény az, hogy orosz katonai bázisok ellen lépnek fel Szíria területén. Na most itt fölmerül egy másik kérdés is, hogy vajon honnan vannak ezek a drónok, ki adta nekik,
hát ez derül majd
honnan
ki.
Szerezték, hát nyilván ezt még most nem lehet tudni.
Biztos, hogy a felkelő kezében vannak ezek a repülőszerkezetek?
Hát ők alkalmazták, hogy aztán honnan származik és kik kezelték, ezt nem lehet pontosan tudni, de mondjuk ennek azért további következményei is vannak.
Meg mert volt egy előzménye, emberek... bocsánatot kérek, csak el ne felejtsük a gondolatot, ugye nemrégiben volt egy támadás, nem is tudom, hogy hány vadászrepülőt megsemmisítettek az oroszok.
Igen,
néhány vadászrepülőjét
Szíriában. Igen, hát az oroszok folytatják ott a támadást.
Jó, rendben van, de ez azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy azt a célt szolgált, hogy felderítse mindazt, ami alul van, hogy tudjanak megfelelően felkészülni.
Az is benne van, benne van a felderítés, és nyilván lehet használni felderítésre, de ez a kisebbik dolog. Lehet használni csapásmérésre is, hogyha terrorszervezetek rendelkeznek olyan drónokkal, amikkel esetleg mondjuk támadásokat is végre lehet hajtani, és nem csak felérő megnézni különböző dolgokat, akkor az azt jelenti, hogy azt nem csak Szíriában lehet használni, hanem máshol is, és utána az ember egy kicsit szabadjára engedi a fantáziáját, akkor mindjárt áttérhet esetleg egy másik földrészre, mondjuk Európa területére, és akár ott is miért ne lehetne használni. Most nem azt mondtam, hogy Global Hawks méretű, hatalmas nagy készülékekről van szó, hanem kis apró készülékkel, bizony különböző nem kifejezetten barátságos céllal alkalmazásra kerülő eszközöket lehet szállítani, amivel mondjuk embereket meg lehet semmisíteni. Tehát ez egyáltalán nem megnyugtató hír, és azért sem megnyugtató hír, mert nem tudjuk pontosan ennek a forrását. Kitől szerezték, honnan szerezték, ezt valaki legyártotta, valaki odaszállította, és valaki kezelte.
Nem olyan bonyolult odavinni egy fél kiló drónt. Hát darabokban.
Nem olyan bonyolult dolog, de hogy egyáltalán tudják alkalmazni, és az irányítás itt még a lényeges dolog, mert nyilván drónokat lehet kapni kicsit is boltba is, és ezzel lehet játszogatni, csak amikor már olyan eszközöket szerelek, amivel embereket lehet megölni, az egy más helyzet.
Nekem nyilván a hatótávolság is fontos.
És amivel katonai bázis támadnak, tehát azért ez egy új jelenség mindenképpen.
Jó, de hát ezt nagyjából lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb ez lesz, nem? Hát attól a perszekezően megjelentek ezek a repülő masinák.
Hát
idő kérdése volt, hogy mikor fogják felhasználni.
Sok mindent lehet sejteni, célokra. Most viszont már erre egész konkrét bizonyíték
meg hát
van.
A katonaság is használja. Hát Izraelben használják a drónokat, Egyesült Államokban használják
nagyon
a drónokat.
Nagyon sokáig használják, Jemenben is használják, sokáig használják, meg a polgárejtben is használják. Csak mondjuk katonai célra a terrorszervezetek részéről még azért sűrű nem alkalmazták. És főleg nem egy katonai bázis ellen. És itt repülőtérő van szó, ami ellen használták.
Ami nekem meglepő, hogy hogyan fenébe lehet átvenni az irányítását. Nyilván van egy frekvencia, amin az dolgozik.
Hát ezt is ismerik.
Meg kell tudnom, hogy milyen frekvencián dolgozik, és valahogy be kell lépni abba a rendszerbe, ami vezérni azt a drónt.
Na most először is úgy kezdték az oroszok, hogy hatot vagy hetet lelőttek, tehát azt megsemmisült. Nyilván ebből maradt valami, tehát azokat megnézték, és valahogy a frekvenciát nyilván megtudták, hogy ezt hol működtették, az meg a mai világban nem van nagy probléma, és ráálltak erre a frekvenciát, és átvették a többinek az irányítását, és leszállították.
Nézegettem itt a hírkeresőt, hogy egy kicsit tekintsünk másfelé is. A terrorizmus kategóriát, hogyha beütöm, akkor kiad sok hírt. Nagyjából egyforma hírek jönnek. Vekerdi Tamásra hivatkozik nagyon sok felület, aki ugye azt mondja, mint pszichológus, hogy egy ostoba propagandafogás ez a program, amelyben szeretnék ugye a iskolásokat, óvodásokat felkészíteni egy esetleges terrortámadásra. Nem tudom, hogy tetszett erről hallani.
Én erről bőségesen hallottam, sőt, meglehetősen sokat nyilatkoztam ezzel kapcsolatban. Itt rendkívül téves értékelések vannak. Nagyon sok álhír, rosszindulatú pletykák keverednek a magyar médiába.
Mi az igazság? Tegyük helyre.
Hát ezt tegyük helyre, ezt én is úgy gondolom, hogy ezt észszerű helyre tenni. Itt nem arról van szó, hogy itt most az óvodásokat készítik fel terrortámadásra, és a különböző csoportoknak különböző fegyvereket kéne a kezükbe adni, mármint a gyerekeknek is, védjétek magatokat. Itt arról van szó, hogy van, és nem is terrortámadásról van szó, az is megemlítésre kerül, de az is jön van a hangsúly. Itt arról van szó, hogy egy rendkívüli váratlan helyzetbe föl kell készülni. Kiket kell ilyen helyzetekben elsősorban felkészíteni, hát nyilván nem a fegyveres erőket és testületeket, akiknek ez a feladatuk, hogy ezt csinálják, hanem azokat, akik védtelenek, és akik ezért felelősek, tehát azok az emberek, akik mondjuk az iskolákban, óvodákban, oktatási intézményekben dolgoznak, egyébként meg az egyetemeket el is felejtették, pedig mint oda is járnának fiatalok, nem elég annyit mondani, hogy védjétek meg magatokat, mert nem biztos, hogy ők is tudják ezt a dolgot. Tehát miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy történhetnek váratlan események. Előre nem várt események, lehet mondjuk egy olyan, hogy katasztrófa helyzet, amire fel kell készülni, lehet olyan, hogy váratlan támadás, mondjuk elég kicsi annak az esély, hogy Európában váratlan támadás történik egyik ország részéről a másik irányába, mert hogy legalábbis a környezetünkben nem olyan országok vannak, akik mondjuk célként tűznék ki Magyarország megtámadását, de jobb felni, mert megérni és jobb felkészülni.
Jó, de itt inkább én azt gondolom, hogy ez egy bizonyos honvédelmi intézkedési terv része.
Ez egy abszolút honvédelmi intézkedés, ami mindig is volt. Hát ebben semmi új nincs. Itt annyi van, hogy ezt egy kicsit leporolják, upgrade-olják, ahogy szokták szép magyarosan mondani, tehát azokat a terveket, amelyek eddig is léteztek, azokat egy kicsit naprakész állapotban tartják, összeszedik a gondolatokat, hogy milyen témákból kell felkészülni, mondok egy-két példát, hova lehet mondjuk gyerekeket egy tűz esetén menteni például. Hova lehet menteni a gyerekeket egy olyan esetben, ha ne adja úristen, történik egy földrengés, ha már mentik valahova az embereket, akkor mit adunk neki enni, inni és a többi. Tehát gondoskodunk a létfeltételekről, és hát mondjuk iskola intézmények esetében nem árt például a szülőket értesíteni. Megvan-e mindenkinek a telefonszáma? Megvan az elérhetősége? Az ott lévő tanárok közül ki hol
logikus,
van? Hát ez teljesen logikus.
Tehát ebben semmi új most, nincs. Ha mit tudom én, ne a Gyuristán fölüti a fejét egy járvány valami, valahol egy iskolába, hogy ott már az órák ugye fontosak, ennek következtében gyorsan kell intézkedni. Most nem? Tehát van egy kanyaró járvány,
ez a világ
a gyerekeknek van, nem tudom, hogy hány százalékán ez a betegség jelentkezett, akkor hol vannak a szülők, hogy lehet ezeket a gyerekeket elvinni, elszállítani, stb.
Na, itt ilyesmiről van szó, amire van borzalmas nagy képzettség.
Jó, de egyébként a terrorizmusnál én nem tartom annyira abszurdnak, hiszen ha belegondolunk, akkor a terroristának mi a célja, hogy okozzon mennél nagyobb zavart, mennél nagyobb félelmet keltsen a közvéleményben, hogy azt nagyjából lehet látni, hogy a középületeket hogyan védik Budapesten vagy Magyarországon, tehát nem számítanak könnyű célpontnak.
Egyáltalán.
Még ezzel szemben egy iskola, egy óvoda, vagy egy cirkusz, ha már itt a cirkuszfesztivált szoktuk emlegetni a reklámokban, az ragyogóan alkalmas arra, mert nem védik annyira, mint amennyire esetleg egy parlament épület.
Nyilvánvaló, hogy egy puha cél az sokkal könnyebben megtámadható, mint egy erősen védett, kiemelt objektum, különös tekintet a kritikus infrastruktúrákra, meg azoknak egyébként is meg van szervezve a védelme. Itt arról van szó, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem a terrorizmus van kiemelve. És igaz, hogy puha célnak számít egy iskola óvoda, nem tudok példát mondani arra, ha megkérdezi tőlem, hogy mikor és hol hajtottak végre terrormerületet iskola vagy óvoda ellen. Nem jellemző. nem lehetetlen, meg lehet csinálni, csak azért arra is gondolni kell, hogy a terrorszervezetek is számítanak arra, hogy nagy szimpátiát nem fognak azzal szerezni, ha ártatlan kisgyerekeket ölnek meg. Tehát ez nagyon keményen visszaüt, és a bumerang effektus érvényesül, következésképpen olyan borzalmas nagy veszély nem fenyegeti ezeket az intézményeket. Több veszély fenyegeti azzal, hogy kiszad a gyerek az utcára és elgázolják, meg esetleg olyan ételt kapnak, aminek következtében különböző betegségek léphetnek föl. Ez is egy olyan fajtája a támadásoknak, amire föl kell készülni, bár ez mondjuk nem támadás. De van egy olyan, hogy rendkívüli helyzet, váratlan helyzet, vannak a különleges jogrendben előírások. Ennek aktualitása annyiban
van. Történt valami, ami miatt ezt most nem így
történt,
hirtelen?
Nem történt semmi.
Kérik.
Itt szoktak hivatkozni arra, hogy a NATO így, meg a NATO, ugye, amiről beszéltünk, hogy a NATO az nem előír dolgokat, föntről meghatározza, hogy mit kell tenni, hanem ajánlásokat tesz. Tehát, hogyha valami újságíró, nem akarom minősíteni, fölhívja a NATO információs központját, és megkérdezi, hogy ők milyen utasítást adtak ki, akkor már a kérdés rossz. Tehát ilyet nem adnak ki. Van a NATO-nak és az Európai Uniónak egy egységes válságkezelési rendszere. Ahhoz alkalmazkodnak az országok. Ezeket gyakorolni szokták minden évben, erre gyakorlatok vannak, polgári és katonai is kettő összekeverve, és ennek esetében elvárják azt, hogy az egyes országok ilyen váratlan esetekre legyenek felkészülve. Erről szól ez a rendelet, hogy ezt a rendeletet, aki készítette, az hát szakmailag nem állt a toppon, azt el kell ismerjem. Mert hát elolvastam ezt a 31 néhány oldalas anyagot, ami tulajdonképpen az első több mint egyharmadot tele van különböző jogszabályokkal. Most nem biztos, hogy ezt elküldik az iskoláknak, és a tanárokat rettenetes módon érdekelni, hogy milyen jogszabályok vannak.
Hát mellékletbe szokták szerepelni.
Hát mellékletbe, de itt ezzel kezdődik. Tehát az első pont a jogszabálygyűjtemény, ami még egyszer mondom, kutyát nem érdekli, azon kívül, hogy nyilván ilyennek lenni kell, meg van, de ez a gyakorlati végrehajtáshoz abszolút nem kapcsolódik. Hát nyilván, aki írta azt, próbált takarózni, hogy most ad valami jogi kapaszkodót is annak a kezébe, aki ezzel dolgozik, ahelyett, hogy adott volna mintákat, és írta volna azt le, hogy tulajdonképpen akkor most miket kell konkrétan kitölteni, és alkalmazni az adott intézmény. De most ugye azt szokták mondani, hogy hát miért bízzák ezt az iskolákra? Hát azért bízzák az iskolákra, mert az iskolák ismerik saját magukat. Tehát nyilván, hogy a minisztérium nem tudja kidolgozni az X községben lévő iskolára vonatkozó rendkívüli esetekben bevezetendő rendszabályokat. Ezt nekik kell kiizzadni, nekik kell leírni, és nekik kell esetenként, mondjuk fél évente, évente felfrissíteni, mert valaki elmegy nyugdíjba, valaki új ember jön. Tehát ezeket a címeket nyilván.
Meg egyébként, hogy mondjam, már bocsánat, hogy itt belevágok megint, csak hogyha jobban végignézem, mondjuk én híradásokra tudok támaszkodni, nem olvastam ezt a dokumentumot, ugye miről van szó? Hogy valahogy legyen rend. Tudjam, hogy hol van a mosogatószer, tudom, hogy hol van az éghetőanyag, tudom, hogy hol vannak a szülőknek a adatai, azok pontosak, napra készek, aktualizáltak, tehát itt, ahogy én nézem, nagyon nagy dologról nem beszélünk, csak arról, hogy legyen rend.
Ennyi az egész. Ennyi az egész, és ezt mindenki komolyan veszi, és betartja, és elkészíti, akkor eleget tettek ennek a követelmények, amiben ez meg van határozva. Na most ezt nálunk, magyarosan ezt szoktuk mondani, hogy túltották a bicikletet, rendesen túltották. Tehát mondjuk ennek nem kellett volna ekkora feneket keríteni. Ez, hogyha azt nézzük, hogy mennyi munkaidő, mondják, hogy szegény pedagógusok a munkaidőt, amúgy is teretek igénybe veszi. Hát ezt meg lehet csinálni, mit tudom, egy 2-3 óra alatt. Tehát nem kell ehhez
akkora... Lehetár ki kell jelölni a raktárnak a helyét, ennyi, vagy a nem tudom én, egy helyen kell tárolnia valamit.
Vagy esetleg megnézni, hogy az a raktár tényleg megközelítető, van-e hozzá kulcs, vagy már régen elveszett, vagy be lehetett tenni embereket, uram, bocsánat, le lehet esetleg őket ültetni. Honnan tudunk vizet szerezni, hogyha mondjuk éppen a közüzemi vízszolgáltatás szünetel. Tehát ezeket mondjuk nem olyan nagyon nehéz kitalálni, és hogyha ezt valaki megcsinálja, egyszer elkészíti, akkor ettől kezdve működik.
Na most megyünk tovább, tallózunk itt a hírek között. 20 terrortámadást hívósítottak meg tavaly Franciaországban. Ezt is írják, 90%-át hívósították meg ezeknek a tervezett terrortámadásoknak, írják egy másik helyen. Jól állnak a franciák ezek szerint.
nem csak a franciák állnak, hanem általában a nyugat-európai országok. Ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a különböző terror cselekmények, amelyek történtek Európában, sok-sok tapasztalatot adtak a hatóságoknak. Számos intézkedést vezettek be, ezeket kipróbálták a gyakorlatban. Jobban működik a koordináció országon belül is, különböző szervezetek között is, nemzetközi szinten is. Az Európai Unió rendőrségén, tehát a Europol gondozásában bevezettek egy csomó olyan adatbázist, amiket lehet használni, ezeket összekapcsolják, sőt, igyekeznek feltölteni, mert feltöltés nélkül az adatbázis nem sokat ír. Magyarul röviden ezt összegezni akarom, azt tudom mondani, hogy sokkal alaposabb a felkészülés. Azáltal, hogy a felkészülés alacsonyabb, azáltal nyilván nagyobb a védelem. Ha nagyobb a védelem, akkor a másik oldalon viszont nagyon nehéz terrortámadást végrehajtani. Nem beszélve arról, hogy ugye megváltoztak sok helyen a jogszabályok. Már azok a jogszabályok, amelyek a hatóságok tevékenységét szabályozzák, hát, és tulajdonképpen szabadabban léphetnek fel.
Egy sor jogszabály, ami a rendkívüli állapot kiirdetése esetén lépett életbe, beépült a terrorizmus elleni jogszabályok
beépült,
közé.
Nagyon helyesen, és ebből adódóan lényegesen kevesebb a terrorcselekmények száma.
Na most az angolok rosszul állnak, mert azt olvasom itt egy helyütt, hogy Nagy-Britanniában rekordot döntött a terrorizmushoz köthető bűncselekmények száma, tehát ott egy picit más lett a következménye.
Hát a terrorizmus meg a bűncselekmény, hát maga a terrorizmus is bűncselekmény, tehát most attól függ, hogy vizsgáljuk ezeket a kérdéseket.
Más családon belüli erőszak, saria törvények
terjedése. Az nem terrorizmus, tehát az egy más téma, ez valóban a bűnözés kategóriába tartozik, hogy ez most miért van, az elsősorban a kultúra kérdése, másodszorban az ott lévő embereknek a problematikája. Én ezt nem kötném össze semmiképpen a terrorizmus, a terrorizmus egy teljesen más téma, és hát hiba lenne ezt a kettőt összekapcsolni. Az, hogy most a bűnügyi statisztika mit mutat, statisztikával ugye lehet játszani, legjobban ezzel lehet csalni, ezt nagyon sok ország alkalmazza, de tulajdonképpen a kettőt semmiképpen nem kapcsolnám össze.
Na most, ha már itt szabad nekem közben vágni a köhögést kihasználva, hogy volt vendégünk Mihálfi Balázs, aki lefordította annak idején a Koránt magyarra, most már második alkalommal, és mit mondott ő, hogy a sariát, tehát az iszlám törvénykezést kell valahogy összehozni az európai törvénykezéssel, tehát azokat az alap elveket kellene egy szintre hozni, hogy mi az, hogy bűncselekmény, illik-e megerőszakolni a nőket, vagy nem. Tehát, hogy amikor idejön a bevándorló, akkor legalább azt értse, hogy ahová én megyek, ott ugyanaz bűn, mint amit nálam tanítanak az vallásban. És azt látom, hogy ez a jó szándékú ötlet nyilván megmaradt itt a stúdió falai között, de valahogy nem akar elterjedni semmilyen úton, módon se a nagyvilágba, hogy valahogy ott azokban az országokban, ahonnan elindulnak a menekültek, ott kellene valamilyen gyors folyamatnak végbe mennie ahhoz, hogy az iszlám és a saria, mint összefüggő egységes egész, az valamilyen mértékben legalább kompatibilis legyen a nyugati világhoz.
Ez így elméletileg nagyon szépen hangzik.
Hát de nincs más megoldás.
Ez megoldhatatlan.
Hát hogy ne lenne?
Én ebben nem látok olyan lehetőséget, hogy ezt a kettőt összehozzák tudni. Különösen mondjuk a nyugat-európai szabályzás egy kicsit nem hasonlít.
Nem azt kell átalakítani.
Van az más kérdés, hogy lopni nem szabad.
Tévedés van. A sariát kell, hogy mondjam, európaiasítani. Tani, hogyha hát lehet ezt így mondani, hát el van maradva 150 évvel.
Erről azokat kéne meggyőzni, aki vagy a sariai törvénykezést hozzák, és majd ők elmondják ezzel kapcsolatban a véleményüket. Nem biztos, hogy mondjuk helyes megoldás
lenne. Jó, de hát egy szakértővel csak beszélgethetek arról, hogy tessék
persze,
mondani.
Nem biztos,
jól gondolkozik a Mihálfi Balázs, vagy nem gondolkozik jól?
Hát én nem bírálom a Mihálfi Balázs, de ennek a kettőnek az összehozatala nem egyszerű dolog. Elméletileg vannak olyan dolgok, amiket össze lehet kapcsolni, mert azért tulajdonképpen a Bibliában is vannak olyan dolgok, amelyek megvannak meg a Koránban is vannak olyan, ami
megvan. De most két külön dologról beszélgetünk, nem a vallást szeretném megreformálni, hanem azt a jogszabályt,
igen, ami valaki lop, akkor levágják köthető a kezét. Tehát akkor Magyarországon elég sok ember járnak kéz nélkül.
Nem, szóval azzal nincsen gond, az ott is bűn, meg itt is bűn. De az, hogy most csak hogy bánnak a nőkkel, az ott másképpen bűn, vagy egyáltalán bűn, még ezzel szemben Európában igen. Tehát nagyjából értse az a fiatal, aki idejön Európában, hogy vannak kerítések, a kerítésen belül ez a mozgástér, és kész.
Hát igen, az, amikor megmondják nekik, hogy nyugodtan lehet menni, és nem kell figyelme ön a kerítést, akkor az egy más helyzet, de természetes dolog az, hogy ezek az emberek más céllal és más motivum alapján
nem biztos. Ebben
Európába.
Nem biztos, csak azok a hát, gyökerek mások.
Kérdés az, hogy gazdasági céllal jön.
Teljesen
az mindegy,
milyen célra jön, ezt hozza magával.
De
ne, ezt hozza magával, tök mindegy, hogy milyen célra jön.
Hát,
az alap, ahol ő nyugszik, ahol az ő lelke és az ő feje, az ő eszmerendszere gyökeredzik, az teljesen más. Erről beszélek.
Mondom, vannak olyanok is, akiknek ilyen az eszmerendszere, nem mindenkinek, tehát nem a többségről beszélünk. Akik normális törvénykezéssel és a normális etikai dolgokkal szembeállnak és szembeszállnak.
De
és
mások a szokások, hát tessék már megérteni.
Mások a szokások, hát én elég sok arab országban jártam, ott nem láttam volna, hogy tömegében megerőszakolnák a nőket. Tehát ez mondjuk nem divat, meglehetősen keményen szankcionálnák úgy egyébként, de az más kérdés, hogy más a nőkkel való bánásmód, ha nem úgy viselkedik, mint ahogy a ottani törvénykezés előírja. Tehát a kettőt úgy összehozni és ezt így szinkronizálni nem tartom egy
akkor mi lenne
dolognak.
A megoldás? Akkor mi lenne a megoldás?
A megoldás
ha az nem az a megoldás, hogy annak a tudatát valahogy átprogramozom, aki idejön.
Hát
fölkészítem arra valahogy, hogy Európába mész, ahol ez a szokás kész.
Hát ez mondjuk egyáltalán nem folyt idáig, ezután se fog szerintem legalábbis, akik
de most ne engem vitassuk meg, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy a szakértő úr mit javasol.
Én úgy gondolom, hogy azokat kéne beengedni, akik betartják az ország szabályát, aki
ahhoz
pedig nem
tudni.
Tartja be az ország szabályát, annak azt mondod, hogy arra van a kijárat a viszontlátásra, mint ahogy most csinálják nagyon sok országban, például Németországban.
Megérkeztünk.
Is.
Egyről beszélünk.
Így van.
Csak nem értem, hogy miért nem tudjuk ezt megérteni.
Hát teljesen világos, hogy meg tudjuk érteni, legalábbis számomra teljesen egyértelmű ez a dolog. A helyzet az, hogy ha valaki nem tartja be az ország szabályát, akkor el kell távozni abból az országból. Ha én elmegyek mondjuk egy muzulmán országba, és itt nem tartom be a szabályt, mondjuk ha be akarok menni egy mecsetbe akár látogatni, és nem vetem le a cipőmet, akkor nem kell meglepülni, a kivágnak. Mert előírás.
Igen.
Na most nekik is be kell tartani azt a szabályt, amik mondjuk Európában vannak. Akár öltözködés, akár viselkedés vonatkozásában. Aki nem, az ne éljen ott. Vagy ha nem tartja be az ország szabályt, mint ahogy azt többen is mondták, sőt, uram, bocsánat, politikusok is, akkor köszönjük szépen a látogatását, nem tartunk rá igényt. És most körülbelül ezen a szinten vagyunk. És most már nem is az a divat, hogy olyan tömegével jönnének. Most már elég sokan vagy küldenek visszafelé embereket, vagy olyan is, hogy maguktól mennek. Nyugat-Balkánon például
hát azért vannak prognózisok, amelyek szerint, hát vannak prognózisok, amelyek szerint 80-100 millió ember fog elindulni.
Egészen
a klíma őrületben.
Egészen addig, még ez meg nem fog fordulni, és egészen addig, míg mondjuk Líbiából nem fogják elállítani az idejövetelt, majd aztán utána átmennek Marokkó felé is, és Spanyolországba
hát
is kevesebb mennek.
Mondjuk Izraelben ezt megfogták, nagyon szépen megoldják példaértékű, megmondták, hogy hány napon belül el kell menni mindenkinek haza, akinek nincsen joga itt lenni.
Ők azt mondták, hogy repülőjegy vissza, kapnak pénzt, ez az egyik változat. A B változat, bezárják őket. Tessék választani.
Pakisztánnak is fel lett adva a kérdés, hogy Donald Trump megszüntette a támogatást Pakisztánnál. El kell dönteni, hogy mit szeretnétek támogatni, ha eldöntöttétek.
Kit támogatok?
Igen, akkor szóljatok.
Kéritek tőlünk a pénzt, és akartok kapni támogatást, vagy nem működik ez a dolog. Ezt el lehet intézni így is. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona.
such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, babe, don't say babe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up, I'm climbing in. So take it easy.
Ami életre kell. T-Rádió.
Nem nagyon hallottam, hogy mi volt azon a konferencián. Valahogy nem akart elmondani a szakértő úr már. Tulajdonképpen, hogy is mondjam, négyszer lakták azt a szállodai szobát, ahol tetszett járni. Támogatással kijutott egy konferenciára a szakértő úr. Rómába? Hol járt legutóbb?
Legutóbb Rómába
jártam. Rómába.
És mi ezzel a probléma?
Nincs probléma. Miért lenne probléma? Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mennyivel lett beljebb ön, mint szakértő? Attól, nagyon. Amit ott tetszett hallani.
Nagyon sokkal. Olyan emberekkel találkoztam, kb. 600 részvevő volt, és 3-4 napon keresztül folyamatos előadások voltak reggel 9-től este 9 óráig, aminek az ismeretében az ember olyan információkhoz jutott, amit úgy egyébként máshol nem tud.
De milyen témakörben?
Teljesen más. Ez euró-mediterrán együttműködés. Tehát gyakorlatilag a mediterrán térségben lévő országoknak az együttműködése.
Mennyire,
európai részről, illetve a mediterrán országok. Marokkótól egészen, hát túlmentek a mediterrán térsége, mert irániak tartott ez az egész, irániak is ott voltak.
De mit tette szükséges, hogy pont most tartsanak egy ilyen
konferenciát? Nem pont most van, az 6 éve folyik minden évben.
Ez a téma.
Ez a téma. Tehát az euró-mediterrán együttműködés, amit a római külügyminisztérium szervez, 6 éve folyik. Tehát ez 6. éve került most megrendezésre, és egy ilyen nagy konferenciát, amin hát komoly intézetek vesznek részt, és magas szintű emberek, tehát külügyminiszterek, kormányfők, államfők, kutatóintézeteknek a vezető munkatársai, ezek cserélnek véleményt, illetve hallgatnak meg különböző témákban különböző előadásokat.
6 éve.
Nem beszélve, de úgy, hogy egy éves konferenciát, ez a záró konferencia, még egy évben körülbelül 10 előkészítő konferencia előz meg, ami az egyes témákat külön kivesít.
Gyönyörű.
És itt már tulajdonképpen
mi haszna van ennek? Tessék nekem mondani
hát
valamit.
Mi haszna van
az elmúlt 6 évben, tessék mondani valamit, ami ebből a konferencia halmaz. Hát
nyilván, amikor különböző országoknak a különböző szintű emberei egymás között a véleményt kicserélik, és elmondják azt, hogy ők hogy látják az adott kérdésben a teendőket, illetve milyen problémájuk van, igen, és ezeket a véleményeket egymás között kicserélik, akkor nyilvánvaló, hogy ezáltal okosabbak lesznek, mert mondjuk a terrorizmus témában másképpen látja mondjuk egy marokkói intézet a dolgot, mint például mondjuk egy spanyol, vagy éppen egy görög.
Ön most azt akarja mondani, hogy tulajdonképpen egy szemüveget adtak körbe, hogy ki hogy látja a terrorizmus kérdését, és azt remélték, hogy ettől a konferenciától ugyanazt fogják értelmezni, és például kedvéért mondtam, hogy ugyanazt látják majd, tehát valami közös nyelv, közös látásmód, közösen nézzük, hogy merre van észak.
Igen, igen, megoldások keresése és javaslatok tétele azon kormányzati tényezőknek, akiket ez egyáltalán érdekel. De hát mivel külügyminiszterek is voltak ott bőségesen, hát azok részei a kormánynak.
Tehát rendben itt van, de akkor annál inkább érdekelne, hogy igen.
És nem úgy, hogy zárt körű tárgyalás, hanem azért 5-600 ember előtt. Tehát itt nem nagyon lehetett különösebben sumákolni. Igen, megmondta a szaudi külügyminiszter az iráni külügyminiszternek, hogy hogy látja a dolgot. Az iráni visszamondta a másiknak. Tehát igen, beolvastak úgy egymásnak is. Ami még egy nagyon lényeges kérdés, és rendkívül fontosnak tartom, annak a keresése, hogy a káosz után, ami mondjuk most van például Szíriában, vagy Irakban, Líbiában, hol van az előre? Mit lehet tenni? Mit kellene tenni? Na most ott voltak hatalmas nagy vállalatoknak a elnökei, vezetői, akik szintén főleg olasz, akik tartottak előadásokat, és ők is elmondták, hogy ők hogy látják, milyen közös beruházás lehet csinálni, milyen pénzforrásokat lehet teremteni. Volt egy-két bankszakember is, tehát itt azért annak a útnak a keresése volt, ahol abban az irányban mennek, hogy mit kellene csinálni. Mondjuk például egy konkrét dolog, Irak újjáépítésébe mi lenne a feladat? Hogy lehetne ezt megcsinálni? Milyen cégeket lehetne odavinni?
Nem kicsit késő, kik ez most ezen meditálni,
szerintem nem kicsit
aktuális.
Késő, én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit korán van, mert éppen, hogy befejeződtek a harcokat, ne felejtsük el, hogy még Irakban most is vannak, Szíriában.
Ezt a konferenciát?
Az olasz külügyminisztérium. Olasz külügyminisztérium szervezi évek óta.
Miért éri meg az olasz külügyminisztériumnak?
Hát most ez konferenciál miért éri meg? Hát nyilvánvaló
hát
azért,
az ember egy ilyen sok országot keresi, összehoz, hogy ez kinek jó.
Sok országot összehoz, sok ország képviselőt összehozza, és ez mondjuk egy országnak egy dicsőség, mert azt mondja, hogy én ennyi országból idehoztam embereket, akik véleményt cserélnek.
Okay. Ott volt
ez a dolga a külügyminisztérium meg többek között. És semmi NGO-t képviseltem, mert itt elsősorban NGO-k voltak.
Aha.
Elsősorban NGO-k voltak, és elsősorban kutatóintézetek. Előadások tartására hívtak meg különböző minisztériumoknak.
És hogyha a szakértő úr most hazajött ezzel a sokféle tudással, amit ott el lehetett sajátítani, akkor mit kezd vele?
Hát én például írtam néhány gondolatot a BHKK-nak a honlapjára, ez a Biztonság és Honvédelmi Kutatások Központja, ahol leírtam azt, hogy körülbelül milyen tapasztalatokat szereztem.
És biztos benne, hogy ezt a Szijjártól olvassa? Ezt
hát az engem, hogy a Szijjártól mit olvassa, ne haragudjon, hát nem érdekel, mert ő olvashatja önben azt a jelentést, amit a külügyminisztérium nagykövetségei
terjesztenek. Hát legyen ma annyi becsvágy önben, hogy kim volt, ott volt a világszínen java, ott volt a szaudi külügyminiszter, meg a nem tudom kicsoda. Hát az nem igaz, hogy akkor ezt nem lehet eljutatni.
Erősen feltételezem,
külügyi szintekig.
Erősen feltételezem, hogy a szervezők meghívtak a nagykövetségekről embereket, és egészen biztos vagyok benne, hogy a magyar nagykövetségről is volt a
tehát
személy.
Tehát akkor nem tudja, csak biztos benne.
Hát én nem tudom a részvevőket, hogy kit
nem
hívtak meg.
Nem találkoztak.
Most 600 ember közül honnan tudja az ember, hogy kicsit. Hát láttam, hogy nem néger, tehát fehér ember, de aha, attól még az ember nem tudja megállapítani, hogy melyik országból van.
Jó, tehát ön akkor
ki volt téve a tábla.
De ön akkor írta a biztonság.
El tudom képzelni, hogy a külügyminisztérium meghívta a nagykövetségeket. Hogy aztán most elmentem, vagy nem ment el, az egy más kérdés. Meg hogy kiket hívtak meg? Mediterrán országokat csak, vagy a többi országot?
Jó, akkor úgy kérdezem, nem tudom. Úgy kérdezem, hogy talán pontosabbá tudjuk tenni a dolgokat, hogy önnek van-e lelki sérve attól, hogy mindazt, amit ott hall, tapasztal, nem tudom én, ami ott összeáll az ön fejében, nem tudja továbbadni. Van-e lelkileg sérve?
Hát nekem nincs semmiféle
sérelme,
azért sem, mert én egyetemen oktatok több helyen, tehát én ezt az oktató munkában nagyon vastagon föl tudom használni, és ezáltal terjesztem ezeket a dolgokat.
Uh-huh. És ez elég hatékony.
Hát meg publikálni szoktam, hát nekem más feladatom ezzel kapcsolatban gondolom nincs.
Hívták-e meg?
Meg egy, úgy egyébként most én mit magyarázok a külügyminisztériumnak, abból, hogy mit csinált, ők tudják, nem?
Jó, és egyébként hívták-e meg valahova a konferencia után?
Milyen tévé, nem is olyan tudta, tévé? Nem is tudta senki.
Hát még ezt se propagálja.
Nem is tudta senki, nem kell ezt propagálni.
Hát
egyébként rendszeresen szoktam szerepelni a médiában.
Ezt hallom én, hát itt nálunk is.
Szoktam erről említést tenni. Tehát most nyilvánvaló, hogy egy 4 napos konferencia anyagát nem fogom elmondani egy 8 perces interjúba, ahol meg van határozva, hogy miről kell beszélni. Befűzhetek egy-két dolgot, de nyilván nem erről kell beszélni.
Uh-huh. Jól van ez így.
Általában, hát nem mondanám, hogy nagyon jó van, de hogyha azt mondják, hogy most, mit tudom én, Észak-Koreára akarok beszélni, akkor nem fog beszélni, mert
akkor beszéljünk Észak-Koreára.
Ennek ellenére, tesszük, hogy vannak olyan emberek, akiket meghívnak került. Egy témába, és teljesen másról beszél, és nem érdekli, hogy mi volt a kérdés.
De
én
jó,
ilyet is hallottam.
De jó, hogy szóba került az Észak-Korea, azzal talán beljebb jutunk.
Ezért próbáltam rávezetni a szerkesztő urat.
Kim
Jong-unnak
volt most a születésnapja.
Isten éltesse sokáig.
Ez ugye nem egy akkora esemény a mi szemszögünkből nézve.
Hát miénk nem.
De van ennél...
Az észak-koreai emberek szempontjából
biztos
nagy esemény.
Biztos vagyok benne, hogy sokan sírtak.
Az biztos, hogy
épp
ünnepé volt.
Az a kérdés, hogy most ők összejönnek ott Dél- és Észak-Korea. Ez a téli olimpiával kapcsolatos fontos kérdéskörök megtárgyalásán túlmenően mire jó még?
Hát ennek elég sok összetevője van. Először is Észak-Korea most meglehetősen kellemetlen helyzetben van azért, mert újabban meglehetősen keményen érintő szankciókat vezettek be, elsősorban az energiahordozók tekintetében.
Hát
nem
zavar
évek
volt.
Nem
ez,
tudja kijátszani, valamit ki tud játszani, minden nem tud kijátszani.
Hát az oroszok segítenek, a kínaiak segítenek.
Nem segítenek, az oroszok sem segítenek, mert az amerikaiak egy kicsit másképp állnak már ezek a dolgokhoz, és azokat az országokat, akik megsértik az embargót, vagy azokat a cégeket, azokat szankcionálják. Ezt teljesen világosan elmondta az amerikai elnök.
Azt is elmondta, nem neki tudnak... köszönhető, hogy most leültek tárgyalni észak.
Nem neki köszönhető.
Ez, saját személyes
köszönhető annak,
gondolja,
hogy ez a pali szeretné túlélni önmagát is. Tehát nem szeretné, hogyha mondjuk egy amerikai katonai támadás megindulna, és elsőként ők is csapatát tennék el lábalól. Ezt mondjuk nem szeretné. Ez az egyik dolog.
De az Egyesült Államok sem szeretné, hogyha megbombáznak a városokat.
Az így van.
Az észak-koreai.
Kölcsönös érdek. Tehát már is megvan a kölcsönös érdek.
Annyira nagy életveszélyt nem látok ebben. Mind a kettő tudja, hogy inkább nem nyomunk meg gombot, vitatkoznak azon, hogy kinek van nagyobb gombja.
Igen, hát ez elég primitív dolog.
Hát, de a Trump mondta, hogy neki nagyobb gombja van.
Igen, hát játszogasson vele minél többet, bár neki nem gombai, hanem kódok vannak, de teljesen most ezzel ne foglalkozunk. Itt a lényege az egésznek az, hogy egyrészt a szankciók használnak, ami fontos kérdés. A másik dolog, szeretni folytatni ezt az atomprogramot Kim Jong-un, de pillanatilag, technikailag azon a szinten vannak, hogy a rakétát, illetve az atomfejet nem tudja összehozni. Tudnék, hogy ezt ugye kilövik az űrbe, és visszajön a Földre, akkor azért a hatalmas hőmérséklet különbségeket bírni kell ennek a szerkezetnek, amit rászerelnek, és ne olvadjon mindjárt szét. Tehát itt
már,
azért technológia kell.
Azért okoztak már meglepetéseket az észak-koreai.
Hozhatnak meglepetéseket, csak pillanatilag ezt nem tudják megcsinálni.
Eszünkben nem jutott, hogy nekik ott lehet bármilyük, aztán mégis kiderült, hogy
hát van.
Van
nekik műholdjuk is, van sok minden, van nekik irányításuk is van. Nem biztos mondjuk abban az ember, hogy azt a rakétát ők vissza tudják hozni. Most én interkontinentális ballisztikus rakétáról beszélek, aminek 5500 km fölött van a lőtávolsága. Ami ugye az interkontinentális kontinensek között, és a ballisztika szabályai szerint repül. Na most a következő probléma az, hogy neki kell az, hogy legyen ilyen rakétája, és ezzel megadtam a választ arra, hogy nyilván ez a program folytatódni fog. Olimpia ide vagy oda.
Persze.
Politikailag. Az most egy nagyon fontos kérdés, hogy a téli olimpia idejére azt mondta a Kim Jong-un, hogy most ők addig nem mondták, hogy leállítják, az, hogy befagyasztják, de nyugalmat biztosítanak.
Jegelik.
Ezt is mondhat, ez is lehet mondani, hogy jegelik. És ami a lényeg az, hogy az észak-koreai sportolókat elküldik az olimpiára. Na most, ha elküldik, akkor nyilvánvalóan az
adatot azért nem lehet olvasni, semmi. Hogy katonai szintű tárgyalásokat is folytatnak, és ugye ez azért helyreállítják a katonai forró drótot.
A forró drót
annak az... nem tudom, hogy mekkora jelentősége
semmi,
van.
Semmi jelentőség, és technikailag semmi, mert telefon, ami össze van kötve, azon keresztül a két ország.
Értelme,
politikai jelentősége van, hogy egyet azt a telefont fölveszem, és beszélek a másik fillel, vagy éveken keresztül föl se veszem. Ennek már politikai jelentősége van. Úgy egyébként a többi az egy abszolút technikai kérdés. De mégis jelentős, hogy ha baj van, akkor egymást tudjuk hívni. És emögött van még egy dolog, amiről keveset beszélnek. Észak-Korea úgy gondolja, hogy jó lenne jobb viszonyt alakítani Dél-Koreával az Amerikai Egyesült Államok ellen. Szeretné, hogyha az a egyébként jó barátság, ami megvan Dél-Korea és az Egyesült Államok között, az ne
bontani.
Lenne olyan nagyon jó.
Meg akarja bontani.
Igen, igen, ez is benne van. Tehát itt azért mondtam, hogy több ismeretlenes egyenletről van szó, amit most például nem tudunk még megoldani, hogy meg kell várni, mi lesz az olimpia után. Én nekem meggyőződésem az, hogy olimpia után folytatódni fog ez a rakéta kísérlet, mihelyest a technikai lehetőségek ezt biztosítani fogják. Tehát röviden Kim Jong-un arról a tervéről, hogy ő atomhatalommá válik, már atomhatalom, de tudja használni a képességét és az eszközeit, azt mindenképpen meg akarja valósítani. Ez számára a túlélés. Mert azt mondja, hogy én atomhatalom vagyok, és attól kezdve velem úgy tárgyaltok, mint atomhatalom.
Jó, de itt nem csak erről van szó, hanem arról is szó, hogy elfogadtatta, hogy ő atomhatalom. Tehát nem csak ő kommunikálta, hanem ez úgy tűnik, hogy most már elfogadásra hát
talált tudják, a másik nem tudják nem is. Elfogadni, mert egy atomeszköznél a puding próbálja azt, hogyha fölrobbantják az atomeszközt, és a sikerrel fel is robban. Amit most megtettek, ugye, hidrogénbomba vagy atombomba, nem tudjuk pontosan, ami ugye legutóbb erre történt. Egyébként 2017-ben 16 rakéta kísérlet út és egy atombomba robbantása, hát az azért meglehetősen soknak értékelhető. Az Egyesült Államok és Oroszország együttesen nem hagyt végre ennyi rakéta kísérletet egy év alatt, mint amit Kim Jong-un csinált.
Eddig tartott az erkély, amelyben Kisbenedek Józseffel próbáltuk egymást meggyőzni sok tekintetben. Adásom munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. Barát a bajban.